Tegnap este elkezdtünk arról beszélni, hogy mi ennek a sorozatnak a lényege, hogy miért beszéljünk kérdésekről, hogy miért fontos kérdésekről kérdéseket feltenni Istennek. És láttuk, hogy volt egy csapat fiatal Budapesten egyetemisták, akik úgy döntöttek, hogy egy honlapon bátran arra fogja kizetni az embereket, hogy tegyék fel a kérdéseiket, bármi is legyen az Istennek. És meg is említettünk egy embert is tegnap, egy Jób nevű valakit a Bibliából, aki nagyon bátran fölmet tenni a kérdéseit Istennek, egészen kemény, ökörrázós kérdéseket is szinte. Na, ma egy ilyen ökörrázós kérdéssel lesz dolgunk. Nem csak annyi a kérdés, ugyanis amennyi a honlapon, vagyis a plakáton látható volt ez, hogy te valóban akartál kereszténységet, hanem egy sokkal hosszabb kérdés, annyira hosszú volt, hogy nem fért rá igazából a plakátunkra, ezért rövidítettük így le. Az eredeti kérdést hadd olvassam föl, mert nem is csak egy kérdés, hanem szinte egy bűnlajstrom az egyházzal kapcsolatban, így hangzik. Nem hiszek benned, mármint hogy Istennek mondja ezt, pontosabban nem hiszek egyetlen vallásnak sem, mert mindet korruptnak, hataloméhesnek, hazugnak, tolvajnak, dilettánsnak, kirekesztőnek vagy gyilkosnak látom, vallásonként más-más jellemző a hangsúlyos. Ha létezel, akkor miért nem úgy irányítod a földi képviseletedet, hogy hiteles legyen, és én hinni tudjak? Hát ez elég kemény kérdés. Eléggé ökörrázós, és talán nem Isten felé rázza az öklét, hanem sokkal inkább a vallásos emberek felé, az egyház felé az, aki ezt a kérdést beírta, és ez lett egyébként a második legtöbb szavazatot kapott kérdés. Az jut róla eszembe az a film, amit nem olyan régen láttam, egy Pedro Almodóvar film, az a címe, hogy Rossz nevelés. Nem tudom, hányan láttátok, látom, és hára láttam. Igen, elég durva film, egy transvestita férfiról szól, ami azt jelenti, hogy egy olyan férfi, aki női ruhába öltözik, és nőnek adja ki magát. Róla szól, és az ő életéről, ez az Ignacio nevű férfi megírja az élettörténetét. És nem csak ezzel nem elégszik meg, hogy leírja azt, hogy hogy alakult így a sorsa, hanem úgy dönt, hogy elviszi ezt ahhoz az emberhez, aki miatt szerinte így alakult. És ez nem más, mint egy pap. Ugyanis az Ignacio nevű fiú egy egyházi iskolában nőtt fel, és papok nevelték, és az egyik ilyen pap őt gyerekkorában bántalmazta, molesztálta, és a film mondani valója szerint azért is lett ő ilyen beállítottsága, azért is lett transvestita, mert ezt tették vele kiskorában. Szóval oda akar menni ez a paphoz, és az arcába vágni, hogy íme ezt tetted velem, és meg is akarja zsarolni, hogy ezt ki fogja adni egy újságnak, hogyha nem fizet neki valamennyi pénzt. De amikor odaér, akkor nem az irodájában találja ezt a papot, hanem éppen misézés közben. Úgyhogy ő is bemegy a misére, és beáll az egyik padba. És éppen ahhoz a részhez érnek a misében, amikor a hívek a mellüket verve azt mondják, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem. Ennél a résznél Ignacio nem azt mondja, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem, hanem azt suttogja, hogy te vétked, te igen nagy vétked. Nagyon-nagyon erős kép. És azt hiszem, hogy sokan így gondolják, amikor az egyházról beszélünk, akkor valahogy így éreznek, mint az Ignacio, hogy még én verjem a mellemet, hogy én vétkem, amikor ilyen az egyház. Zavar bennünket, hogy úgy tűnik, mint az egyház beállítani magát, hogy ő itt van valami nagy erkölcsi magasságban, és az emberek pedig itt lent az erkölcsi fertőben, és ők csak verjék a mellüket, hogy milyen bűnösök, az egyház pedig képviseli ezt a csodálatos magasztosságot. Nem így van, azt mondják sokan, és azt mondja ez az Ignacio is, azt mondja Almodóvár is valószínűleg a film készítője. Hogy ilyet nem mondhatunk, mert nézzük csak meg, hogy milyen dolgokat tett az egyház. Nézzük meg, amit ez a bűnlajstrom végig sorol, amit ez a kérdező beküldött. Hogy azt látjuk, hogy az egyház annyiszor volt pénzéhes, és annyiszor ki zsákmányolta a szegényeket, a hatalom oldalára állt. Hogy nem érdekelte az eredeti küldetése, hanem csak a fényűzést hajszolta. Azt látjuk, hogy az egyház erőszakot és gyilkosságot terjesztett a története során nagyon sokszor. Ott vannak a keresztes hadjáratok, ott vannak a vallásháborúk, ott van a gyarmatosítás, amikor az emberek, amikor az ágyuk és a keresztek együtt mentek az idegen kontinensekre, és amíg az emberek lehunyták a szemüket, hogy imádkozzanak, addig a földjüket elrabolták. Vagy akár az amerikai gyarmatosítást lehetne mondani, ahol a misszionáriusok Bibliát és himlővel fertőzött pokrócokat osztogattak az indiánoknak. Hogyha ilyenekre gondolunk, vagy akár a mai korban arra, hogy vannak olyan lelkészek, akik megáldják a bombákat, mielőtt azok háborúba mennek, akkor hogy gondolhatjuk azt, hogy az egyház a tisztaságot képviselné? Vagy akár az ilyen esetekre, mint amilyen ennek az Ignációnak is történt, hogy gyerekeket bántalmaznak néha egyházi személyek. Szóval azt érezzük, hogy nem mondjuk azt, hogy én vétkem, hanem azt mondjuk, hogy te vétked. Te igen nagy vétked. Az egyház csak ne legyen itt fönn, az egyház csak ne akarja megmondani nekünk, hogy merre van az Isten. Én elég egyet tudok érteni a kérdezővel. Ne értsetek félre, nagyon szeretem az egyházat. Most már 9 éve vagyok a tagja az egyháznak, és látjátok, ott is dolgozom. Nagyon szeretem az egyházat. De amit nem lehet letagadni, azt nem lehet letagadni. Tényleg sok bűnt követett el az egyház. De az, hogy én egyet értek a kérdezővel, az ugye semmi. Ami ennél érdekesebb az, hogy még a Biblia is egyet ért a kérdezővel. Bizonyos értelemben. Ámosz könyvében, aki egy 8. század, időszámítás előtt 8. századi proféta volt, a következőket olvassuk. Így szól az Úr, 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár sarúért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld porát szórják fejükre, és elutasítják a nyomorultak ügyét. Apa és fia ugyanahoz a nőhöz jár. Így gyalázzák meg szent nevemet. Zálogba vett ruhán nyújtózkodnak minden oltár mellett, és megbírságoltak borát isszák Istenük házában. Hát, mint hogyha az egykérdés.hu-ról lenne egy komment. Olyan bűnlajstrom, és a Bibliában található. Szóval azt hiszem, ha Isten végignézi az egyház történetének ezeket a részeit, akkor ő se tagadja le, hogy itt az egyház igenis vétkezett. És azt hiszem, hogy erre megint csak nem válasszal tudunk felelni, hanem bocsánatkéréssel azoknak, akik amiatt fordultak el Istentől, ahogy az egyház, vagy akár mi magunk is, mint Isten gyermekeinek nevezett emberek viselkedtünk. De van egy kérdése mögött a kérdés mögött, ami viszont mindannyiunkat érint már. Azt is, aki benne van az egyházban, és azt is, aki nem. A kérdezőt mi zavarja? Azt, hogy az egyház kezdjen már valamit a bűneivel. Hogy azért ez mégsem maradhat így. De hát kérdezem én, mit kezdhetne az egyház a bűneivel? És mit lehet egyáltalán kezdeni a bűnökkel? Mert hát azért, hogyha megnézzük még egyszer ezt a listát, hogy a vallások korruptak, hataloméhesek, hazugok, tolvajok, dilettánsak, kirekesztőek, gyilkosok, akkor felteszem, hogy ez csak az egyházról lehet elmondani? Nincs más olyan szervezet, akinek ezt a listát ugyanúgy be lehetne nyújtani, hogy nézd, ez volt jellemző rád? Sőt, egyen tovább megyek, hogyha a szívünkre tennénk a kezünket, el tudjuk azt mondani, hogy mi soha nem voltunk megvesztegethetőek semmivel. Nem voltunk korruptak. Hogy mi soha nem éheztünk és vágytunk a hatalomra. És nem éltünk vissza azzal. Hogy elmondhatjuk azt, hogy soha életünkben nem hazudtunk. Hogy nem vettük el azt, ami a másé. Hogy nem szóltunk bele olyanba, amihez nem értünk. És hogy nem rekesztettünk ki soha senkit, nem közösítettünk ki másokat. Ez a lista nagyon tetszik nekem, mert nagyon alapos, de amennyire alapos, annyira széles is, és mindannyian ennek a vágya alá kerülhetünk. Úgyhogy a kérdés ez, mit lehet kezdeni egyáltalán a vétkekkel, ha már ott vannak? És ez nem csak az egyház kérdése, hanem mindenkié. Mióta sokat beszélgetek emberekkel, megdöbbentőnek találom azt, hogy mennyi mindenkinek az a problémája, hogy nem tud mit kezdeni a vétkekkel. A hibákkal, amiket saját maga követett el, hogy nincs megbocsátás. Vagy ő saját magának nem tud megbocsátani azért, amit megtett. Vagy valaki más van a közelében, aki neki nem tud megbocsátani. És ez nem hagyja nyugodni. Vagy ami még gyakoribb, az, hogy annak nem, valaki nem tud megbocsátani valaki másnak, aki ellene követett el valamit. 20-30 évekig őrizgetik az emberek a sérelmeiket, mert nincs megbocsátás. Nem tudnak mit kezdeni ezekkel a vétkekkel. Hemingway ír egy nagyon szép történetet, ami Spanyolországban játszódik. Ugye szerette nagyon ezeket az egzotikus tájakat Hemingway, és ez a történet egy spanyol apáról és fiúról szól. A következő történik. Összevesznek egymással, mindent egymás fejéhez vágnak, gyűlöllek, soha többé nem akarlak látni, stb. És a fiú ott hagyja az apját, és elmegy. Elmegy a nagyvárosba, Madridba. Telnek múlnak az évek, és az apa úgy dönt, hogy szeretné újra fölvenni a kapcsolatot a fiával. De hát, hogy tudná megtalálni, ugye több milliós városban nem fogja csak úgy megtalálni a fiát, nem tudta a címét. Ezért úgy dönt az édesapa, hogy fölad egy hirdetést a helyi lapban. A hirdetés így hangzott, Paco, ez volt a fiának a neve, Paco, találkozzunk kedden délben a Hotel Montanában. Mindent megbocsátottam, papa. Aznap, azon a kedden, oda is megy ehhez a bizonyos hotelhez az édesapa, és azért, hogy találkozzon a fiával, és amikor odaér, döbbenetes látvány tárul elé. Több száz fiatal ember tömörül a Hotel Montanának a recepciójánál. Mert a Paco egy nagyon gyakori név volt Madridban, és több száz fiatal ember reménykedett abban, hogy talán az ő papája az, aki feladta a hirdetést, hogy mindent megbocsátottam. Látjátok, a bocsánatra úgy szomjazunk, mint a vízre. És az életünk addig nem áll helyre, amíg nem tudunk kezdeni valamit a saját vétkeinkkel, vagy a másik ember vétkével. Ezért aztán mindenki kezd is vele valamit. Valami módja mindenkinek van arra, hogy kezelje azokat a hibákat és vétkeket, amiket vagy ő, vagy más elkövetett. És erre szeretnék négy különböző módot mondani, négy olyan módot, amit talán mindannyian egyszer-egyszer alkalmaztunk. Az első és legnépszerűbb forma az a tagadás. Ugye a tagadás az mindig segít, egyszerűen arról van szó, hogy letagadjuk a vétkeinket. Vagy a saját vétkeimet tagadom le, vagy pedig egyáltalán az, hogy létezik ilyen, hogy vétek. Ha létezne ilyen, hogy jó vagy rossz, ezt le lehet tagadni. Van egy nagyon kedves tanárom, ő azt szokta mondani, hogy az ateizmus annak a tanítása, hogy nincsen Isten, és nincsen, aki eldönthesse, mi a jó és mi a rossz, az egy evangélium, az egy jó hír. Mert ha nincsenek bűneim, ha nincsen Isten, akkor megbocsátottak a bűneim. Ha nincsen jó és rossz, akkor minden, ami miatt fáj a szívem, minden, ami miatt emész a lelkiismeret furdalás, az csak illúzió. És megbocsátottak a bűneim. Persze, ez működik is egyébként elég sokáig, és elég jól működik, egészen addig, amíg az emberrel nem tesznek valami ilyen vétket. Tehát addig könnyű letagadni a vétkeket, amíg én követem el őket mások ellen, de amikor valaki más követi el ellenem, akkor már elég kevesen szokták azt gondolni, hogy hát olyan nincsen, hogy jó és rossz, és olyan nincsen, hogy vétek. Nem olyan régen történt itt, biztosan hallottátok, már nem emlékszem, hogy melyik városban. Ez a szörnyű eset, ez a gyilkosság, amit egy fiatal lányjal tett meg egy középkorú férfi, elcsalta az ottani erdőbe, és hát meggyalázta, és megölte ezt a lányt. Na most kérdem én, hogy ha tényleg nincsen olyan, hogy vétek, nincs olyan, hogy jó és rossz, akkor erre az esetre is azt mondhatom, hogy ez nem volt rossz. Erre az esetre is azt mondhatom, hogy ez nem volt vétek. Vagy hogyha már, ha azt is tudom mondani, mert az íróasztal mögött a különböző filozófiai könyvek társaságában ez működik, akkor oda tudnék menni ennek a lánynak az édesanyjához, és neki azt tudnám mondani, hogy ami történt a lányával, az nem volt rossz. És aki ezt tette, az nem követett el vétket, mert ilyen nincs, hogy vétek. Nem hinném. Ez a tagadás azon kívül, hogy valószínűleg a leggyerekesebb formája annak, hogy a bűneinkkel valamit elszámoljunk, a realitás talaján, a hétköznapokban egyáltalán nem működik. Hát jó, akkor van egy másik módja, ami talán ugyanennyire népszerű, az, hogy másokhoz mérem magam. Lehet, hogy én is követtem el rossz dolgokat, de más is elkövetett rossz dolgokat, és az még sokkal rosszabb, mint az enyém, hozzá képest azért még elég jól állok. Ezt egy olyan történettel tudnám szemléltetni, ami Olaszországban játszódott le, hogy már így a mediterrán térségben vagyunk. Ugye az olasz mafiózónak meghalt az olasz maffiának meghalt az egyik feje. És a testvére, a bátyja ment el bejelenteni az ottani papnak, mert hát az olaszok ugye mafiózó, de azért mégiscsak olaszok, ezért hát azért csak legyen egyházi temetés. Elmegy ez a szintén mafiózó férfi a paphoz, és bejelenti a halálhírt, és mondja, hogy tisztelendő atyám, egyetlen kérésem lenne csak öntől. Mondja azt a temetési beszédében, hogy a testvérem egy szent volt. Nem leszek hálátlan, itt ez a zsák pénz, ez az öné lehet, csak ennyit kérek. A pap egy pár percre elgondolkozik, megtegye, ne tegye, azt mondja, jó, rendben, ezt fogja mondani. El is jön a temetés napja, ott állnak a koporsó körül, és a pap elkezdi mondani a beszédet. És egyre csak szidja a halottat, azt mondja, ez az ember, aki itt fekszik, hazug volt, lopott, csalt, kizsákmányolt mindenkit, aki a környezetében volt. Az emberek féltek tőle, pusztulás és romlás volt, amerre csak járt. Az ő halálával egy féregtől szabadul meg ez a világ, de a testvéréhez képest egy szent volt. Meg lehet ezt is csinálni természetesen. És sokszor mi is ezt csináljuk. Egy Hitlerhez képest, vagy egy igazán gonosztevőhöz képest, azért én még egész jó vagyok. De hát nyilván ez is egy elég gyerekes formája a bűneinkkel való elszámolásnak, mert mindig találunk olyat, aki nálunk rosszabb. Még ez a mafiózó is talált egy még rosszabbat nála, a testvérét. És egyébként ez a fajta gondolkodásmód egy nagyon sok gonoszságot is szül szerintem a világban. Ez az alapja tulajdonképpen az összes kirekesztésnek, meg rasszizmusnak. Hogy találjuk magunknál egy olyat, akit mi úgy gondoljuk, hogy még rosszabb. Mert akkor jobban érezzük magunkat. Ha megtaláljuk azt mondjuk a szőrös talpú románok, azok még rosszabbak, mint mi. Igaz, hogy mi se vagyunk olyan nagyon jók, de ők még rosszabbak. Vagy azt mondjuk szlovákként, hogy na hát azokhoz a magyarokhoz képest azért mégis én szlovákként annyira jó vagyok. És milyen sok fájdalom származik ebből? Nem hinném, hogy ez is egy jó módja lenne annak, hogy a vétkeinkkel napirendre térjünk azok fölött. És ezzel a két móddal a következő a problémám. Az elsősorban, hogy mind a kettő, a tagadás is, meg az összehasonlítgatás is tagadja azt, hogy a vétkeinknek igenis realitása van. Hogy a mi hibákat követünk el, azok nem maradnak következmények nélkül soha. És ez benne van a nyelvünkben is egyébként, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy azt szoktuk mondani, hogy ezért még megfizetsz. Meg kell fizetnie ezért valakinek. Érezzük azt ösztönösen, hogyha valami kárt teszünk, ártunk másnak vagy magunknak, akkor azért fizetni kell valakinek. Azt nem lehet csak úgy elengedni. És azért mondom, hogy ártunk másnak vagy magunknak, mert a vétkek azok ezt jelentik. Nem az a baj a bűnökkel, hogy egy bizonyos valaki úgy gondolja, hogy ne érezzük jól magunkat, és ezért mindenféle listát összeállított, hogy mit ne csináljunk, hogy az életünk unalmas legyen. Nem azok a vétkek. A vétkekkel mindig bántjuk vagy a másik embert, vagy saját magunkat. Egy japán elnöknek találták meg egyébként az éjjeli szekrényén a Moby Dickből egy aláhúzott sorát. A könyv ott volt mellett az éjjeli szekrényen, és egy mondatot találtak meg aláhúzva benne, és az így szólt, hogy bármilyen sok szörnyűséget is követtem el mások ellen, semmi sem volt olyan szörnyű, mint amit magam ellen követtem el. A vétek az sosem marad következmény nélkül. Az vagy másra, vagy én rám hatással lesz. Nem olyan régen beszélgettem egy lánnyal, aki elmondta, hogy ő mennyire nem tud megbocsátani valakinek. Nem tud neki megbocsátani, mert 15 éves korában összejött egy nála sokkal idősebb fiúval, akivel nagyon nagy volt a szerelem, és együtt jártak 2 évig. A fiúnak ő mindenét odaadta, testét, lelkét, gondolatait, az egész identitását belé vetette, és 2 év után egyszer csak a fiú azt mondta, hogy bocsi, ez nem működik, szakítsunk, és másnap már egy másik lánnyal volt. Szegény lány, ez évekkel ezelőtt történt, de még most sem tud napirendet térni el fölött. Azt mondta, hogy olyan érzés volt ez neki, mint hogyha valaki a földre vetette volna, és megtaposta volna, és beletaposta volna a sárba, és azóta ő onnan nem tud kikeveredni. Hogy lehet, mit lehet ezzel kezdeni? Ki fog ezért fizetni? És azt mondja, úgy érzi, hogy nem tudja ezt csak úgy elengedni. Hogy az, amit tett ez a fiú, azt nem lehet csak úgy elengedni. Azért fizetni kéne valakinek. Ezt nagyon jól értették a zsidó emberek. A Bibliában, az Ószövetségben azt látjuk, hogy volt egy rituálé, amit a zsidó vallásban alkalmaztak, ami kifejezte pontosan ezt a dolgot, hogy a véteknek mindig van következmény, és mindig okoz kárt azt, amit elkövetünk. A rituálé a következő volt, amikor valaki vétkezett, akkor elmehetett a templomba, és ott fogtak egy áldozati állatot, vagy egy kost, vagy egy bárányt, és ez az ember rátehette a fejére a kezét, elmondta a vétkét, és utána levágták ezt a bárányt. Nyilvánvaló persze, hogy ettől nem állt helyre mindaz, amit elkövetett. És persze, hogy nem lehetett egy állatnak a vérével fizetni azért, amit történt. De nagyon jól emlékeztette az embereket arra, hogy a vétkeinknek mindig van következménye. És azért valakinek fizetni kellene. Na hát ebből alakult ki a harmadik módja annak, hogy a vétkeinkkel valamit kezdjünk, az pedig a vallásos beállítottságú embereknek a módszere. Az, hogy odaállunk Istennel, és azt mondjuk, hogy Istenem, kifizetem. Jól van, vannak problémák, sok hibát elkövettem, nem is tagadom, nem ismérem magam máshoz, de kifizetem. Mondd, mit csináljak, megcsinálom. Ezzel találkozunk egy példázatban, amit Jézus elmond a tanítványainak, ami egy nagyon vallásos emberről és egy nagyon bűnöző emberről szól. Ez a farizeus és a vámszedő példázata. Ketten fölmennek a templomba, azt mondja Jézus, az egyikük egy nagyon vallásos valaki, a másikuk egy ilyen romlott erkölcsű valaki, egy vámszedő. És amikor fölérnek, Jézus csak az imádságaikat mondja el. Mit imádkozik ez a két ember? És amikor fölmegy ez a nagyon vallásos valaki, ő a következőket imádkozza. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Mégiscsak összehasonlítgatja ő is magát azért, de ő nem csak ennyit tesz. Nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök 2-szer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Fölmegy a templomba, mert érzi, hogy ő is követette hibákat. Érzi, hogy neki is fizetni kéne, de mit mond Istennek? Azt mondja, fizetnem kéne, de végül is be tudom én ezt fizetni, Istenem. Nem eszek 2-szer egy héten, azért, hogy ezt leróljam. Sőt, a fizetésem tizedét beadom. Hát azért ez már csak elég. Nem, nem elég. Dolgokkal akar fizetni ez a valaki emberi életekért. Azt lehet hinni, hogyha ilyen dolgok, hogy befizetem a pénzemet, akkor az helyreállítja az emberi életeken esett sérelmeket. És az, hogy ez egyáltalán elég, olyan ez kicsit, mintha valakit a vezérigazgató hivatna a vállalatán, és azt mondaná neki, hogy nézd, megnéztem a kimutatásokat, és úgy látszik, hogy te sikkasztottál. Itt van a kezemben, 40 milliót legalább elsikkasztottál az utóbbi időben, mióta itt dolgozol. Az irodádból hiányzik a teljes bútorzat, 3 számítógépet nem találunk, mióta te ott dolgozol. Mit tudsz erre felhozni? És képzeljétek el, hogy azt válaszolnám mondjuk ez az illető, hogy hát igen, igen, ez igaz, de a gémkapcsok mind megvannak. Tessék, főnök, azt visszaadom, odaadom, sőt, hozok még gémkapcsokat, és akkor csak le tudom róni. Az embereken, az emberi életeken esett sérelmekért nem lehet mással fizetni, csak emberi élettel. Nem lehet ilyenekkel, hogy befizetem a pénzemet, meg nem eszem. Hogyan is törölhetné el ez a vétkeket? Ezért nagyon szép, ami ezután következik. És ez a negyedik módja annak, hogy a bűneinkkel kezdjünk valamit. Ez a másik ember, akit Jézus elénk hoz példaként. Ugyanis a vallásos ember mellett fölment ez a mafiózó, ez a vámszedő is. Akire ugye mindenki azt gondolná, hogy ő mennyire egy borzalmas valaki. És ő is ezt gondolja magáról. Fölér a templomba, és csak ennyit imádkozik. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. A szemét lesütve, a mellét verve ezt mondja, légy irgalmas nekem bűnösnek. Kegyelmet kér. Azt mondja, Isten, én nem tudom kifizetni. Túl sok ez a tartozás. Bármit csinálnék, nem lenne elég, hogy leróljam. Adj kegyelmet. De még ennél is többet mond. Ugyanis ez a szó itt, hogy légy irgalmas nekem. Ez nem a szokásos szó az eredeti görög szövegben, amit ilyenkor olvastottunk az irgalom helyén, hanem egy másik szó, az, hogy hilasztéti. És ez a hilasztéti szó hasonlít egy másikra arra, hogy hilasztosz, ami áldozatot jelent. Így ha lefordítjuk ezt a szót, körülbelül ezt jelenti, hogy Isten, adj áldozatot értem. Ez az ember értette, hogy áldozatra van szükség, hogy nem lehet ez csak úgy elengedni. Hogyha ő kegyelmet kér Istentől, akkor ott áldozatra is szükség lesz. És ha ő kegyelmet kér Istentől, akkor az azt jelenti, hogy ezt a tartozást Istennek kell kifizetni, és nem ő neki. Ezért mondja ezt az ember, hogy adj áldozatot értem. Mire gondol? Milyen áldozat? Hogy adhatna Isten áldozatot? Nem az ember hozza oda az áldozatot? Nem mi voltunk azok, akik rátesszük a kosra a fejünket és levágjuk? Nem ez az áldozat? Nem, az Isten is adott egy áldozatot. Amikor Jézus Krisztus elkezdi a szolgálatát, még mielőtt bármit tenne, bármit tanítana, oda megy a Jordánhoz, ahol éppen az unokatestvére keresztelő János keresztel. És ahogy meglátja őt keresztelő János, tudjátok mit mond rá? Rámutat és azt mondja, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Az Isten báránya. Gondoljátok csak el, hogy a zsidó embereknek, akik tudták ezt az egész procedúrát, hogy hogyan rá kell tenni a bárány fejére a kezünket, és aztán levágni, és tudták, hogy ez úgysem lehet elég az emberi életekért. Egyszer csak azt hallják, hogy az Isten maga ad valakit. Az Isten maga adja az áldozatot. És erről szól Jézus élete, erről szól Jézus kereszthalála. Nem arról van szó csak, hogy ő egy hősies módon bebizonyította, hogy mennyire hű az elveihez, és akár a halálig is kitart mellette. Nem, ő azért jött, hogy kifizesse a tartozást. Ő azért jött, hogy ebben a helyzetben, amikor az igazgató elé állunk, hogy azt mondhassa, Isten, igen, ez a tartozásod, itt a 40 millió, meg a nem tudom mennyi, de nem baj, kifizetem. Majd én helyetted kifizetem. Az életekért, amiket megkárosítottál, és a saját életedért, amit elkezdtél tönkretenni, emberi élettel fogok fizetni. A saját magam életével. Íme az Isten báránya. Ezért mondják Jézusra, hogy ő az Isten báránya. Mert ő fizetett mi helyettünk a bűneinkért. És miért kellett ilyen nagyot fizetni? Miért kellett a legtöbbet adni, ami csak elképzelhető? Nem tudom, biztosan csak sejtem. Valami olyasmi lehetett ez, mint amikor kiskoromban táborokba jártam, és anyukám a tábor előtt mindig a kezemben nyomott valamennyi pénzt, és azt mondta, kérdezte, hogy mennyi kell, és mondtam, hogy hát 5000 forint az elég lesz. És a kezemben nyomott egy 10000-est, és azt mondta, hogy tessék, itt van 10000, hogy biztosan elég legyen. Miért adta a legnagyobb áldozatot Isten, ami elképzelhető? Miért adta a saját életét? Azért, hogy biztosan elég legyen. Hogy senki nem mondhassa azt, hogy az én vétkem az túl nagy. Azért már aztán senki nem tud fizetni. És nem tudom, hogy milyen vétkek nyomják most a ti szíveteket, hogy mik azok a nem megbocsátott dolgok magatokban vagy mások felé, amit nem tudtok letenni. De abban biztos vagyok, hogy az Isten báránya fizetett azért a vétekért is. És az nem lehet olyan nagy, hogy arra ne legyen ez elég. Bármi is legyen, ami a szívedet nyomja. Úgyhogy talán azzal gyanúsítotok, hogy egész eddig nem az egyházról beszéltem, de igen, az egyházról beszéltem. Ugyanis az egyházra sok meghatározást találhatunk, de szerintem az egyik legszebb az a Jeremiás könyvében van, ahol arról beszél Jeremiás, ez az ószövetségi proféta, hogy majd el fog jönni egy idő, amikor Isten egy új népet kiválaszt, akinek az a saját népe lesz, és annak a népnek Isten az Istene lesz. És a végére ezt mondja, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ez az egyház. Az egyház az nem a papok gyülekezete, nem az épületeink, nem a szervezet, nem az adminisztráció. Az egyház azoknak az embereknek a közössége, akiknek megbocsátotta Isten a bűneiket, és nem gondol többé vétkeikre. Azoknak az embereknek a társasága, akik együtt ünneplik azt, hogy Isten így áthúzta és széttépte azt az adós levelet, ami őket terhelte. Mert helyettük kifizette. Tehát látjátok, nem arról van szó, hogy az egyház itt van, a nagy erkölcsi magasságokban, és őt kell hallgatni, és majd ő megtanít bennünket, és ő hozzá képest mindenkinek azt kell mondani, hogy én vétkem. Hanem arról van szó, hogy mind a ketten, az egyház is, és a nem egyház is, ugyanott van, ugyanúgy az Isten kegyelmére szorulva. És egyik sem tud fizetni azért, amit elkövetett. Hanem mind a kettő, mindenki csak az Isten kegyelmében reménykedhet. Ezért azzal a visszakérdéssel szeretnélek utatokra bocsánatni titeket, hogy ha megkérdeznénk Isten persze erről, nem tudom mit válaszolna, talán valami hasonlót. De mi lenne, ha ő visszakérdezne? És azt mondaná, igen, az én egyházamnak sok bűne van. De mi van a tiéddel? Mit kezdesz a vétkeiddel? Letagadod őket? Másokhoz hasonlítgatod magad? Vagy megpróbálod kifizetni gémkapcsokkal, templomba járással, imádkozással, adakozással? Vagy le tudod ezt tenni, úgy, ahogy Angi mondta, le tudod tenni? És azt tudod kérni tőlem, hogy én fizessem ki helyetted. Mert erről szól az egész történet. Ez a kegyelem. Most egy pár percben orgonajátékot fogunk hallani, és azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok arról, amiről beszéltünk, esetleg tegyetek föl még kérdéseket, és aztán utána imádkozni fogunk.